jó ötlet kívánok mindenkinek, itt a Fintech világa. Folytatjuk a múlt heti műsort, a PSD 2 adás folyamát, ha úgy tetszik. Biznisz oldalról vizsgáltuk a kérdést, a 2017-2018-as fordulót, most pedig, ahogy ígértük, jön a jogi folyamat részletezése. Szupán Márton Pík a stúdióban, és dr. Szabó Tibor ügyvéd úr, a Réti Antal és társai ügyvédi irodától. Kezdjük talán egy nagyon rövid átfogó magyarázattal, jó, hogy igazából mi változik itt 2017 végén, 2018 elejére.
A PSD2 irányelv két új pénzforgalmi szolgáltató típus vezet be. Az egyik a számlainformációs szolgáltató, a másik pedig a fizetést kezdeményező szolgáltató. Ez előbbinek a létrehozásához nem szükséges MNB engedély, de a felügyelet nyilvántartásba fogja venni ezeket a számlainformációs szolgáltatókat. A fizetést kezdeményező szolgáltatók létrehozásához MNB engedély szükséges majd. Bizonyára elhangzott már, hogy ugye majdnem napra pontosan egy évvel később, 2018. január 13-án lép hatályba a PSD2, eddig kell a magyar parlamentnek implementálnia azokat a jogszabályokat, részletszabályokat, amelyek majd ezeknek az új szolgáltatóknak a működését részletezi. Egy kicsit elmondjuk, hogy hogyan is fog működni a dolog jogi szempontból. Az irányelv kötelezővé teszi a bankok számára, hogy egy olyan interfészt hozzanak létre, amelyen keresztül ezek az új típusú pénzügyi szolgáltatók hozzáférnek a bankszámla adataihoz.
Ezek azok bizonyos APIK.
Így van, ezeket hívjuk APIK-nak. Érzékeltetve egy példán keresztül szeretném bemutatni, hogy hogyan is működik majd a dolog. Ugye eddig, hogyha egy webshopon vásárolni kívántam, akkor ott megadtam a bankkártya adataimat, és a fizetés úgy történt, hogy a webshopon keresztül, ezt követően a bankkártyatársaságon keresztül, majd a vevő számlavezető bankján keresztül az eladó bankszámlájára beérkezett a pénz. Legnyilvánvalóbb különbség az új rendszerben az az, hogy a kártyatársaságot teljesen ki lehet hagyni a fizetésből. A jövőben úgy is működhet a fizetés, hogy a webshop megbíz egy ilyen új típusú pénzforgalmi szolgáltatót, amit angol betűszóval PISP-nek nevezünk. Ez a bizonyos fizetést kezdeményező szolgáltató.
Meg a két kategóriában ez a második.
Igen, az, akinek MNB engedélyre van szüksége, és ő egy a bank által biztosított interfészen keresztül, ezen az APIN keresztül hozzáfér az én számlámhoz. Ugye én vagyok a vevő. És megterheli közvetlenül a számlámat az én felhatalmazásommal, és fizetést teljesít a webshop részére.
Én is becsatlakozok akkor két példával, amit közben, meg már a múlt heti adásban is megfogalmazódott bennem. Ez két olyan példa lesz, amit a hallgatók nagyon jól ismernek, úgyhogy szerintem meg fog tudni jelenni így a szemük előtt azonnal. Az egyik az a TransferWise, ugye sokat beszéltünk arról, illetve szerintem sokan használják is a szolgáltatásokat, hogy hogyan működik. Ugye a TransferWise úgy működik, hogyha én akarok pénzt küldeni neked, mondjuk Angliából Magyarországra, akkor beutalom a TransferWise-nak az én angol bankszámlámról az ő angol bankszámlájára a küldeni kívánt összeget, ő pedig a Magyarországon vezetett számlájáról teljesíti a te magyar számládra, ezért kihagyja a nemzetközi átutalás, gyorsabb lesz és olcsóbb lesz. Viszont itt be kell lépnem a saját netbankomba kint, és kell kezdeményeznem, ott kell indítanom egy átutalást. Most, hogyha a TransferWise megszerzi ezt az engedélyt, nyilván nem az MNB-től, hanem az angol felügyelettől, vagy igazából ahonnan akarja, mert nyilván itt is határon átnyúló szolgáltatásra lesz lehetőség, akkor megtehető az, hogy a TransferWise felületére lépek be, ahol beírom, hogy neked akarok pénzt küldeni, és nyomok egy entert, hogy oké, ez terhelje meg az én bankszámlámat. Tehát kvázi egy kicsit ilyen inkasszálom a saját bankszámlámat jellegű történet lesz. A másik, mindenki számára bízom benne, hogy ismert cég, az pedig a Peak esetében is ez egy nagyon hasznos szolgáltatás vagy megoldás tud lenni. Abban az esetben, hogyha a múlt heti adás végén felvetett esemény nem történik meg, hogy ott hagyja a bankját úgy, ahogy van, és mondjuk van egy prepaid kártyája, amire szeretne pénzt tenni a saját bankszámlájáról, most ez úgy zajlik a mi esetünkben, hogy belép a netbankjába, beutal egy gyűjtőszámlára, megadja a kártyájának vagy a walletjának a belső azonosítóját, és ez egy manuális folyamattal jóváírodik. Ezzel kapcsolatban már lesz egy jó nagy fejlesztésünk, nem sokára PSD2-től teljesen függetlenül. Viszont, hogyha tegyük föl a Peak, vagy egy Peak csoportba tartozó vállalat megszerzi ezt a pénzügyi licenszet, akkor a Peak-es internetbanki felületen, vagy a Peak-es walleton, vagy mobil alkalmazásban egy darab érintéssel, vagy lehet, hogy a jogszabály majd előírja, hogy ez ne egy érintés legyen, hanem 2-3, de minimális energiabefektetéssel pénz helyezhető a prepaid kártyának az egyenlegére, anélkül, hogy az ember az alap bankszámlájára belépne. Azért mondtam ezt a két példát, hogy nyilván a webshopok szempontjából ez egy nagyon komoly fejlesztési lépés lesz, de más területen is alkalmazható, illetve még egy mondat erejéig visszacsatolva a múlt heti adásra, és ez nem ilyen kristálygömbös kérdés sajnos, a kártyatársaságok ennek a témának nagy vesztesei lehetnek.
Erről is beszélünk majd lehet, hogy egy következő műsorban, de nekem ami foglalkoztat, az mindenképpen meg az ügyvédőasztala, hogy az ügyfélnek, a banki ügyfélnek, aki még ezzel az adattal most rendelkezik, ugye, és csak a bankját, eddig csak a bankját ruházta fel azzal, hogy ezekkel a bankokkal gazdálkodjon. Belső használatra adtam. És most ezt tulajdonképpen kiszabadulhat a szellem a palackból, az adata a trezorból. Nekem milyen fajta védelmeim vagy garanciáim lesznek 2018-tól, mint ügyfél?
Azt kell mondanom, hogy jobb helyzetben leszünk mi ügyfelek, mint jelenleg vagyunk. Ugye jelenleg megadunk egy, a webshop oldalán megadjuk a kártyaszámunkat, és esetleg az ehhez kapcsolódó biztonsági kódot, a CVC kódot, és ezután elkerül a bankkártyatársasághoz és másik bankhoz. Ha valaki ezeket a kártyaadatokat megismeri, akkor ugyanúgy fizethet vele, mint mi magunk. A jövőben a PSD2 elő fogja írni az úgynevezett kétfaktoros azonosítást. Ez azt jelenti, hogy a webshopon, amikor adom a fizetési megbízást, akkor tulajdonképpen ugyanúgy kell bejelentkeznem, mint az internetbankomba, amikor bejelentkezek. Minimum feltétel ez a kétfaktoros azonosítás, ami lehet az, hogy egy jelszót adok meg, illetve egy SMS-ben érkező ugye kódot. A másik fontos dolog, hogy ugye létrejönnek ezek az új típusú fizetés szolgáltatók, de továbbra is a bankom fog, tehát én a bankommal állok jogviszonyban, mint fogyasztó, és a bankom felel azért, hogyha bármi rosszul sül el ebbe a fizetési folyamatba. Tulajdonképpen ezek az új típusú fizetési szolgáltatók csak azért felelnek, hogyha abszolút jogosulatlanul kezdeményeznek egy fizetést, de nyilvánvalóan alaptalanul. Minden más esetben én a bankomtól kérhetem azt, hogy a tévesen levont tételeket írják vissza, stb.
Lesz ez a feladat a bankoknak, tehát azért egyfelől meg kell nyissák a kapukat, másfelől meg egy csomó, azon túl értem előre is léphetnek és fejleszthetnek, és egy csomó felelősség is a nyakukba szakad, meg egy csomó bonyolult ügy, vagy problémás, hogy ezt most milyen fogyasztóvédelmi ember mondom, hogy azért ez valószínűleg azért újféles, újfajta feladatokat is ró rájuk. Az egy laikus kérdés, Marci, ezt tőled is kérdezem, hogy az érdekes, hogy implementálják a különböző országok ezt a fajta direktívát? Tehát lehet ebben eltérés egy angol, vagy egy magyar, vagy egy svéd, vagy egy dán, vagy egy osztrák pénzintézet, vagy egy ügyfél között?
Lehet benne eltérés, de azért ezek az EU-s irányelvek viszonylag...
Tehát ezt mindenki egyformán fogja.
Igen. Hát nem feltétlenül hiszem, hogy egyformán fogják, hogyha elég, hogyha megnézzük az e-money direktívet, ami ugye ránk is vonatkozik, mint elektronikus pénzkibocsátó intézményre. Mi nem véletlenül választottuk az angol száz háttérbanki szolgáltatást. Most integrálunk egy új szponzorbankot, de az szintén másik országban van, de szintén angol száz háttérrel működik. Azért itt lehetnek eltérések. Azt gondolom, hogy most már itt a PSD2 terén, mivel 2017-ben járunk, és talán még inkább jogi szempontból jobban egyben van az EU, vagyis nagyon dolgoznak rajta, hogy jobban egyben legyen, talán kisebbek lesznek a különbségek az egyes tagországoknak a konkrét jogalkotásában, de lehetnek eltérések.
Engem minden egyes alkalommal meg kell majd kérdezzen a pénzintézet arról, hogy ha őt megkeresi mondjuk egy fintech cég, hogy az én adataimmal ő szeretne gazdálkodni, szeretne rálátni ezekre az adatokra, minden egyes alkalommal külön meg kell kérdezzen, vagy pedig egy egyszerű csoportos felhatalmazást adok a bankomnak, hogy mondjuk 2018 januártól nyugodtan adja ki a fintech jellegű cégeknek, szolgáltatóknak, startupoknak, akár nekik mondjuk az én adataimat?
Erre a kérdésre még nem tudjuk a pontos választ. Az előző kérdéshez kapcsolódóan ugye jogászként azt kell mondanom, hogy az ördög mindig ugye a részletekbe rejlik. Vélhetően nem minden ország ugyanúgy fogja implementálni ezt a PSD2-t, és az előbb itt említettük ezeket a felelősségi adatvédelmi kérdéseket. Ami adatvédelem az abszolút harmonizált az EU-ban, de azért még úgy is vannak nagy különbségek. A polgárjogi szabályok azok abszolút nem esnek harmonizáció alá, tehát teljesen eltérő polgárjogi felelősségi szabályok vannak az egyes tagállamokban. Ennél fogva valószínűleg teljesen el fog térni a felelősségi viszonyrendszer is a különböző országokban. Egyet biztosan tudhatunk, senkinek a bankkártya, bankszámla adatai, senkinek a banktitkot képező információi, az ügyfél kifejezett engedélye nélkül nem kerülhetnek ki harmadik személyek részére, beleértve ezeket az új típusú pénzügyi szolgáltatókat is.
Izgalmas évforduló lesz majd a következő. Köszönöm szépen, Szupán Márton Pík és dr. Szabó Tibor ügyvéd, a Réti Antal és Társai ügyvédi irodától voltak a vendégeim PhD 2, tehát 2017 végén, 2018 elején. Addig még nyilván beszélünk a kérdésről. Köszönöm szépen.